Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
A hét első napján, kora hajnalban, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, s hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcs leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket, és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Ekkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Húsvéti öröm, a föltámadás öröme, ez az, ami miatt most valamilyen számunkra élhető, elfogadható és járható módon együtt vagyunk, és akarunk ünnepelni. És arról szeretnék szólni a mai evangélium kapcsán, hogy hogyan jutnak el a tanítványok, hogyan juthatunk el, mint Jézusnak a tanítványai, a hit örömére, a hithez és az örömhöz, ahhoz a hithez és örömhöz, amit leginkább így szoktunk kifejezni, hogy hiszünk a föltámadt Jézusban, hogy a föltámadás öröme az az életünket meghatározó öröm. Hogy a föltámadt Krisztussal való kapcsolatunk az életünket alakítja, formálja és meghatározza. Erről szeretnék most akkor beszélni, ragaszkodnék az evangélium történetéhez, és 12 gondolatot szeretnék idehozni. Az első gondolat így szól, hogy ez a történet egy kivételes történet a föltámadás történetei közül is, mégpedig azért, mert szinte mindegyik történetben mi játszódik le, hogy a tanítványok találkoznak Jézussal, hogy egy találkozás történik a föltámadottal, és erről a találkozásról kapunk hírt, és aztán ők maguk is a találkozásnak az örömét, a találkozás tapasztalatát és élményét viszik tovább tanúságtételként. De ez a történet rendkívüli történet. Azért, mert senki nem találkozik benne a föltámadt Jézussal. És ezért ez a történet talán a leginkább az a történet, ami megszólíthat bennünket abból a szempontból, hogy ha bármikor és bármilyen módon van bennünk bizonytalanság, kételj, hogy is van a föltámadás, hogy én nem merem talán azt mondani, hogy én valaha egész életutam során a szó szoros értelmében találkoztam volna a föltámadt Jézussal, most nem tagadva a szent áldozásban a föltámadt Krisztussal való találkozásunkat, de mégis kifejezve az embernek azt a töprengését és vívódását, sok szempontból nehézségét, hogy annyira jó lenne úgy szemtől szembe. Hát annyira jó lenne. Ezért ez a történet azoknak is szól, akik azt mondják, én nem hiszek, vagy azoknak, akik azt mondják, hiszek, de annyira jó lenne sokkal világosabban, egyértelműbben látni, tapintani, találkozni. Tehát az első gondolat akkor így szól, hogy hogy amikor a föltámadás öröméről beszélünk, vagy a hitünkben megjelenik ezt, hogy én bízok és hiszek a föltámadt Jézusban, akkor a föltámadás örömhíre, a föltámadás rész jön Istentől, az örömhír pedig mi tőlünk. Nem úgy van, hogy a föltámadás örömét adja Isten, mi pedig, hát jó, hát akkor mondjuk együtt örülünk vele, vagy jó, akkor valahogy hangoljuk magunkat erre az örömre. Nem, a föltámadás ténye jön Istentől, és az öröm bennünk formálódik és alakul ki. Mikor a föltámadás öröméről beszélünk, abban már mi benne vagyunk. A föltámadás öröm hírében a hír az, amit Jézus tesz, ez az ő föltámadása, és ez a hír, hogy lesz örömhír, hogy mi kapcsolódunk hozzá. Az ember tehát nem a föltámadás öröm hírével találkozik, hanem a föltámadással, vagy a föltámadt Jézussal valamilyen formában, és ez úgy lesz föltámadás öröm híre, hogy az bennem örömmé válik. És ezt szeretném akkor most kibontani, hogy hogyan válik öröm hírré a hír, az esemény, és így hogyan válik az a hitünknek valamiféle forrásává. Ha egy nagyon egyszerű kis, talán együgyűnek mondható hát képet használnék, ez valahogy ahhoz hasonlít, ha valaki azt mondja, kiáll, és azt mondja, Rómeó szereti Júliát. Hát ez egy hír. Ez egy fontos hír, és mondjuk ez egy tény, vagy ez egy adottság, vagy ez így van. De mikor lesz ez örömhír? Ha egyszer csak valaki azt mondja, hogy képzeljétek el, Júlia is szereti Rómeót. Na, az akkor örömhír. Mert ha csak annyi hangzik el, hogy Rómeó szereti Júliát, hát még lehet egy óriási nagy szomorúság forrása is. Te óriási csalódás forrása. Ha, hogy is mondjam, egy óriási nagy arcra esés forrása is lehet ez. Tehát amikor a föltámadás öröm híréről beszélünk, az ahhoz hasonlít, mint amikor azt mondjuk, hogy Rómeó szereti Júliát, és Júlia viszont szereti Rómeót. Ezért az első gondolat, és most zárnám is, hogy a többit rövidebben mondhassam, ezért tehát a hír örömmé bennünk lesz, mégpedig a kölcsönösség révén, hogy ez a hír bennünk az örömnek a hullámait kezdi megindítani. A második gondolatunk így szól, kivé válik a hír örömmé, mint ahogy Mária Magdolnáról azt mondja az evangelista János apostol, hogy kora hajnalban, még mikor sötét volt, indult el azért, hogy találkozzon Jézussal. Még a sötétben indult neki. Mi emberek, amikor talán most azt mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban megyünk kirándulni, végre kicsit ki a természetbe, friss levegő, végre ki a négy fal közül, nem, de azért azt megtervezzük, és térkép van, és GPS van, és állandóan nézzük, és ellenőrizzük, és megvan az úti terv, és nézzük a jeleket. Mária Magdolnában hogyan lesz a hír öröm hírré, hogy ő akkor indul el, amikor még sötét van. Már a sötétben elindul, és hogy az örömhír, mitől is akkora nagy örömhír, hogy az emberi gyöngeség nem akadálya annak, hogy a föltámadás bennünk örömhírré legyen. Sem a bűn, sem a gyarlóság, sem az esendőség, sem a tökéletlenség. És ezt szeretném kihangsúlyozni, ugyanis amikor elindul Mária Magdolna, hogy még a sötétben megpróbáljon találkozni Jézussal, tulajdonképpen rossz helyre megy. Hát ahova megy, ott Jézus nincsen. És milyen gyönyörűséges ez, hogy az ember, aki elindul a sötétben, hogy találkozzon Jézussal, így is mondhatnánk, mehet rossz helyre is. Nem ezen fog múlni, hanem azon fog múlni, hogy akárhova is ment, ahogy ő éppen ezt gondolta, meg sejtette, meg hitte, meg remélte, vagy ki tudja, hogy a lényeg mégiscsak az, hogy ő a sötétben már elindult. A harmadik gondolatunk így szól, hogy miért indul el? Már kora reggel odaérkezik. Kora reggel, hogy Jézussal legyen. És megint csak az emberi gyöngeségnek ez a része, hát nyilván nem így tud majd Jézussal lenni, hogy oda megy a sírhoz, és mégis, bár mondjuk így most, hogy nem jó helyen van, de jó helyen van a szíve, jó helyen van a vágya, mert a szívének a vágya az az, amikor a sírhoz megy, hogy Jézussal lehessen. És milyen érdekes, látjátok, hogy az emberi gyöngeség, aki úgy őrzi Jézust, még itt Mária Magdolnára utalva, hogy meghalt, és ott van a sírban, hogy mégse ez számított, hanem az, hogy ő már kora reggel a szívének az Isten és Jézus utáni vágyára hallgatva vele akart lenni. És mert már kora reggel vele akart lenni, mondhatnánk így is egy nagyon egyszerű átkötéssel, hogy már a reggelt is vele akarta kezdeni, a napot is vele akarta kezdeni. Ez lehetővé teszi számára, hogy a hír örömhírré váljék benne. Azután a következő, hogy, és aztán megy Mária Magdolna, és el akarja újságolni a tanítványoknak. Hát Péternek, Jánosnak, aki ott van, elmondani nekik, kiben válik örömhírré a hír, hogy Jézus föltámadt? Akinek a Jézussal való kapcsolatából újból és újból föl törnek azok az események, élmények, ez persze negatív esemény is lehet. Nem tudom, hogy hol van. Nem tudom, hova tették. Értsétek meg, nem találom. Hát nem tudom, nem történt már elég baj vele meg velünk? Most még ez is? Hát nem volt nekünk elég az összes csalódás, a kereszt halála, és most még ez is? De milyen érdekes, hogy ez miközben már ennél rosszabb nem lehet, gondolhatták nagypénteken, és most kiderül, hogy a bizonyos szempont úgy tűnik, hogy de lehet. Hogy lehet, hogy ez még lehet rosszabb. Még lehet bizonytalanabb. Még lehet kiismerhetetlenebb. És milyen érdekes, hogy kivé válik akkor ez örömhírré. Aki akármit is élt át, Jézussal kapcsolatban megy, mert tudja, hogy ezt van kinek mondani. Hogy van kinek mondani, hogy ezt érdemes elmondani, hogy lesz majd, aki őt meghallgatja, hogy ez nem csak az ő története, bár most ezt ő élte át így, hanem ez még másoknak is története. És akármit is éltünk át az Istennel való kapcsolatban, de jól esik elmondani valakiknek még. Azért, hogy aztán ez a történet mi bennünk is formálódjon, alakuljon és tovább szövődjék. Ez tehát akkor a negyedik gondolat. Az ötödik gondolat, hogy ebben a történetben mindenki fut. És az a különbség csak, hogy van, aki gyorsabban fut, mint a másik. De Mária Magdolna is fut, meg Péter is fut, meg János is fut, mindenki fut, a János gyorsan fut. Jó, azt mondják, mert fiatal, de akkor neki könnyű. De miért érdekes ez? Kiben válik a hír öröm hírré? Aki Jézusért hajlandó futni. Ezt tényleg, hogyan hagyjuk már? Jó, ezt már hallottam. Aki Jézusért hajlandó futni, és ebben megint csak az emberi rész, hogy egyszerre mosolygok, és egyszerre olyan fölemelő, hogy tulajdonképpen Mária Magdolna, amikor mondja a hírt, téved. Hát téved. Hát azt mondja, hogy elvitték az urat. Valaki elvitte az úr holttestét, és nem tudom hová tették, ezt mondja. Tehát amit mond, az nem is igaz. Mondjuk most nagyon-nagyon szigorúan. Hát nem úgy van. És de érdekes, hogy az, hogy elmondja, hogy ő mit gondol erről, ez sem akadálya az örömhírnek. Hát nem jól gondolja. És hogy a tanítványok pedig egy nem valódi hír nyomán indulnak el. És ez sem akadálya az öröm hírré válásnak bennük. Nem akadálya, mert min múlik megint csak. Nem az, hogy ott most pontosan úgy volt, mert nem úgy volt, hanem hogy nekiállnak futni. És hogy ennek a futásnak később meg lesz az eredménye és a gyümölcse. És jön valaki, és mondja a hírt, és az ember ül tovább, vagy csak legyint, és... Hogy látjátok, megvan bennünk sokszor ez a gyermeki vágy, hogy az a hír azért az nyűgözzön le. Azért az ugye, hogy repítsen föl bennünket, az a hír azért az úgy sodorjon magával bennünket. Az ember az, aki fut. Ezért az ötödik gondolat így szól, hogy kivé és kiben válik a hír örömmé, aki hajlandó futni, azért, hogy megnézze, hogy ez hogy is van. Hogy van Jézussal ez? Hogy tényleg mi történt vele? Hogy ő meg akar bizonyosodni arról, mi történt itt tényleg Jézussal, aki ezért még futni is hajlandó. Ő benne a hír, örömhírré tud válni. Megyek tovább, a következő így szól, hogy, és de picit talán a sorrend nem volt pontos, hogy érdekes azért Mária Magdolna, nem akármilyen előtörténetű hölgy, jön és mondja, ahogy ő megélte azt, amit látott a sírban. Hát inkább szubjektív, mint valóságos, mert nem jól mondja. És milyen érdekes, ott vannak a kiválasztott apostolok. Nem is akárkik, Péter és János. És a két kiválasztott apostol hajlandó egy asszony szavára elindulni. Kibé válik, vagy kiben válik a hír öröm hírré, aki nem zárkózik be a szónak valamilyen értelmében oda, hogy én jobban tudom, hogy nekem ne magyarázzon senki, meg az úgy nem lehet, meg én vagyok a kiválasztott, meg én leszek majd a püspök, meg én vagyok a pap, most mondjuk így nagyon egyszerű szavakkal, hogy aki egy sajátos múltú asszonynak egyébként a tévedését is komolyan veszi. És miért veszi komolyan? Mert Jézusról szól. És ha Jézusról szól, az megér annyit, hogy de Uram, hát biztos, hogy én se tudok rólad mindent. Hát biztos, hogy én se értek mindent. Hát te megmaradt mindig egy csodálatos titoknak. Hogy van akkor ez tényleg te veled? És lehetséges az, hogy valakinek üzensz, és nem nekem. Vagy hogy üzensz nekem valakin keresztül. Ez tehát a következő gondolat, hogy kiben válik a hír öröm hírré, és aztán hitté, aki olyan valakire is figyel, és olyan valakire is hallgat, és olyan valakinek is megengedi, hogy hasson rá, és még aztán ez a cselekvését is befolyásolja. Aki vagy akik, most mondhatnánk így, a hétköznapi gondolkozás szerint, miért is hallgatnánk rájuk? Azt gondolhatnánk, ők az utolsók, akiket meghallgatunk. A következő és hetedik gondolatunk, kiben válik a hír öröm hírré, akikben ott van az a nyitottság, az a kíváncsiság és az az érdeklődés, hogy oda szaladunk a sírhoz, de nem tudjuk ott, de mi várhat ránk. Ez is csak egy picit nem megmosolyogtató, de közben nem fölemelő is egyben, hogy hát az a hír járja, az asszony a futottak még kategóriából van, hogy a sírban nincsen semmi. És erre nekiállnak futni, hogy megnézzék a sírban a semmit. Mondhatnánk azt, hogy na ez aztán esztelenség, és ezért még futnak is. Hogy megnézzék, hogy a sírban nincsen semmi. És mégis ő bennük válik a hír öröm hírré. Miért? Azért, mert őket nem az üres sír érdekli, hanem a kíváncsiságuk, a nyitottságuk, az érdeklődésük, az érzékenységük, az a befogadó készség van bennük, hogy az Isten bárhol, bármikor, bárhogyan megmutathatja magát. És hát ha ott, ahonnan a hír az volt, hogy ott semmi nincsen, hogy hát ha még ott is valahogyan az Isten megmutatja magát, ahol azt gondoljuk, hogy ott aztán tényleg semmi nincsen. És de érdekes, hogy mennek, hogy rá csodálkozzanak arról, hogy de hogy is van ez Jézussal, és hogy miért is mennek. Nyilván talán azért is, mert ott van bennük a Jézussal való kapcsolatnak a története. Hogy Jézus azért beszélt a föltámadásról, nem tudjuk, hogy ez mi, nem is értjük, hogy mi. De nem is érdekes, hogy most tudjuk-e, vagy értjük. A lényeg, hogy fussunk, hogy hát, ha ott majd történik velünk valami. A következő gondolatunk így szól, hogy mit akarnak a tanítványok nyilván? Hát valamiféle bizonyosságot. Hát valami egyértelműséget. Most akkor már végre derüljön ki, hogy mi történt, hogy mi lett Jézussal. Most már derüljön ki, és milyen érdekes, miközben az emberben ott van a vágy, most már derüljön ki, és legyen világos, mit kapnak a tanítványok? Jeleket. A bizonyosság, ami vágyunk, és nagyon gyakran nem bizonyosságot kapunk, kész dolgokat, hanem magokat kapunk. Hogy azokat a magokat elültessük, hogy a magokról aztán gondoskodjunk, és öntözzük, és adjunk nekik tápanyagot, és dédelgessük, és óvogassuk, és esetleg karóhoz kötösgessük, hogy fölnövekedhessék, és védjük őt a kártevőktől, hogy az Isten nagyon-nagyon gyakran magokat ajándékoz nekünk, és a többit ránk bízza, mert a növekedéstől meg fogja adni. Tehát a tanítványok mennek a bizonyosságért, és nem bizonyosságot fognak kapni, hanem magokat, hogy azokat a magokat ültessék el a szívükben. És ezek a magok a jelek. A jelek a gyolcslepel és a kendő, ezeket kapják, olyanok, mint kicsi magok, amiket ha elültetnek magukban, hogy mi is ez a kendő, de mi ez a lepel, hogy onnan egyszer csak szárba szökkenhessék valami fölismerés és rácsodálkozás. Ez volt tehát a következő gondolatunk, és milyen gyönyörűséges az, hogy az Isten jeleket ad, ez azt is jelenti, hogy a föltámadás bennünk örömmé nem azáltal lesz, hogy azt valaki igazolja nekünk, mint valami bizonyosságot elénk teszi, igazolva és bizonyítva. Nem ezáltal lesz, hanem azáltal, hogy elég érzékenyek vagyunk a jelekre. És így érkezünk el a leplekhez. Mit akartak? Látni Jézust, tudni, hogy mi történt, és mit látnak? Egy üres sírt és lepleket. Nem tudom, hogy érdemes egy picit időznünk azon, hogy milyen érdekes a magyar nyelv. A magyar nyelv mit mond? Azt mondja, hogy lelepleződik valaki. És mit értünk ez alatt, hogy lehull a lepel, és akkor végre lehet látni valakit. Itt mondjuk általában a szó negatív értelmében, hogy lelepleződik, és akkor csak látjuk őt a valójában. Kiderül, hogy eddig csak színészkedett, vagy mutatta magát jobbnak, és kiderül, hogy lehull a lepel, hogy ki is ő. És lelepleződik. De pozitív értelemben is szoktuk mondani. Mondjuk, amikor az emléktáblát avatják, és leleplezik. Még inkább, amikor egy művészeti alkotásról lekerül a lepel, és egyszer csak megdöbbenünk, és alig várjuk már, hogy a lepel onnan eltűnjék. És nem csak a lepelről, a kendőről is van szó, hogy kendőzetlenül valamit föltárni. Akkor valami kendőzetlenül jelenik meg, akkor azt mondja, na ez már az igazság. Most már itt nincs elkenve, hanem kendőzetlenül van. És ebben a történetben a megdöbbentő az, hogy itt lehull a lepel, ott van a sír, ilyen értelemben kendőzetlenül, Jézus kendőzetlenül, és Jézus nincs ott. Lehullott a lepel, kendőzetlenné vált már most Jézus, és nincs ott. Hogy a tanítványok, mikor mikor lehull a lepel, ott a lepel, és ott van a kendő, egyszer csak fölismerjék azt, és ez már az igazi nagy fordulata annak, hogy hogyan válik hitté bennünk az, hogy Krisztus föltámadt. Hogyan válik örömmé bennünk a hír. Úgy, hogy egyszer csak, ahogy a tanítványok mennek, hogy meglássák Jézust ott, egyszer csak fölismerik itt. Hogy a tanítványok keresik ott, és rácsodálkoznak itt. Ez a hit nagy fordulata húsvétkor. Hogy az ember egyszer csak rádöbben arra, hogy amiről azt gondolta ott van, az itt van. És ha valaki a föltámadt Jézussal való kapcsolatában ezt örömhírként tudja megélni, az azáltal lehetséges, hogy lehull a lepel, és nincs ott, mert itt van. A következő, ez már a 11. gondolat, hogy amikor lehull a lepel, és megjelenik a krisztusi misztérium, a szó valamilyen értelmében kendőzetlenül, akkor egyszer csak, de egy érdekes dolog történik. Nem mi támadtunk föl, nem velünk történt a csoda, nem értünk tett most valamit úgy Jézus, hogy egészen konkrétan most az én életemben valami megváltozott, amire annyira imádkoztam, hogy most ez így legyen, vagy úgy legyen. Jézussal történt valami. És miközben Jézussal történt valami, és ő támad föl, azt mondhatnánk, a nagy esemény ő vele játszódott le, én bennem történik a megértés. A változás én bennem történik. Mert már nem ott van, hanem itt. Ezért, ha Jézus föltámad, bár ő támad föl, a változás bennem játszódik le. Ő támad föl, a megértés és a világosság nálam jelenik meg. És akkor így a záró gondolat pedig ez, hogy ezért, ha van üzenete ennek a mai evangéliumnak, akkor az az, hogy a föltámadásból ki ne hagyjuk magunkat. Hogy a föltámadás arra hív meg bennünket, hogy fölismerjük, hogy benne vagyunk. Hogy az bennünk lehet élő és eleven. Hogy a föltámadásból ki ne hagyjuk magunkat. Hogy végérvényesen lássuk azt, hogy amikor ezt mondjuk a föltámadás öröme, hogy akkor a föltámadás az a tény, amit az Isten ajándékoz nekünk, az öröm pedig azáltal jön létre, hogy fölismerjük, hogy abból mi részesedni akarunk, és ki nem akarunk maradni belőle. És ezért most egy emberi gondolattal hagy fejezzem be, hiszen a történetben a 12 pont végig újból és újból próbáltam hangsúlyozni, hogy minden tévedés és gyarlóság és bűn és minden ellenére végül ez megtörténhet bennünk. Hogy most egy emberre szeretnék hivatkozni, mégpedig egy olasz pszichológusra, aki azt az eredeti gondolatot üzeni nekünk, azt mondja, cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna. De talán ezt a félmondatot ismerjük már, ugye? És akkor sokszor így fejezzük be, ez ugye a hit beszédjében megszokott jelenni, hogy cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna, és higgy Istenben, mintha minden Istenen múlna. De ez az ember a maga emberi módján a következőképp fejezte be. Cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna, és közben derülj és örülj annak a tudásnak, hogy tudod, hogy ez nem így van. Hogy tégy mindent úgy, mintha rajtad múlna, és közben ápold az örömöt, a derűt és a tudást, hogy hála az égnek, ez nem így van.